emelkedő kamatkörnyezet idehaza. Igaz, mondjuk tegnap itt maradt 13%-on az alapkamat, és a napi betéti tender kamatain sem változtatott a Nemzeti Bank, de számos hatás éri a forintot, például egyébként október 1-e óta a kötelező tartalékráta megemelése, és hát a hétvégén Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter azt is kilátásba helyezte, hogy amelyik kereskedelmi bank jobban hitelez majd a következő időszakban, annak kevesebb bankadót kell majd fizetnie, tehát hol úgymond húznak egy kicsit a gyeplőn, hol pedig elresztenék azt. Ha mondjuk tényleg elkezdenek esetlegesen jobban hitelezni a bankok, az magas szinten tarthatja az inflációt, ezáltal a forint árfolyamát is, vagy esetlegesen a plusz hitelezés az inkább csak a kieső keresletet pótolhatja majd, már ha megtörténik persze a plusz hitelezés. Kérdezem Miró Józsefet, az Erste stratégiát, akivel folytatjuk a beszélgetést.
Szervusz, és ismét lehet tenni, üdvözlöm a hallgatókat. Hát inkább az utóbbi, tehát ugye azt lehetett látni tegnap az MNB ábráiból is, hogy azért nagyon erőteljesen csökken a magyar gazdaságnak a lendülete. És ugye hát el is kezdtünk takarékoskodni. Tehát például ugye az energia, az áramfogyasztásunk az most már mintegy 10%-os csökkenésben van, úgyhogy visszafogjuk, és az a gyanúm, ugye a gázra nem annyira van statisztika, de ugye látjuk, hogy ugye eléggé meleg is van, tehát például októberben ebben az időszakban ilyen 4-6 Celsius fokkal is meghaladta a hőmérséklet a sok éves átlagot. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy valószínűleg ott is nem csak a takarékosságból adódóan, de van egy nagy visszafogás, és hát ugye egyre inkább lehet érezni magában, a fogyasztásban is ugye ezt a visszaesést, ugye, és ez nem csak magyar jelenség, hanem például így az Egyesült Államokban is egyre óvatosabban vásárolnak a lakosok, tehát ugye ez egy komoly lassulást okozhat. Én azt gondolom, hogy maga a bankoknak lögdösése a hitelezés felé, ami amúgy is érdekük, ezt azt gondolom, hogy a bankok meg fogják tenni, de ez csak tényleg arra lesz elég, hogy azt a visszaesést, azt valamennyivel kompenzálni tudják valamiféle beruházásokkal, és hogy a jövőbeli fellendülést lehessen megalapozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért az, hogy ez inflációs nyomást okozna, azt gondolom, hogy ennek kicsi az esélye.
És akkor hol van egy szerinted úgy megközelítőleg a forintnak a valós helye jelenleg? Azért tényleg nagyon magas az alapkamat is, 13%, és hát a Nemzeti Bank a maga részéről megpróbált mindent megtenni, hogy stabilizálja a forintnak az értékét. A költségvetésben is azért már látszanak jelek megtakarításra, és hát majd az uniós pénzt meglátjuk, hogy mikorra folyik be. Szóval mindezek mellett javultak a forint kilátásai?
Hát én azt gondolom, hogy igen, bár ez ugye kevésbé látszik az árfolyamban, vagy csak részben látszik, tehát ugye nyilván 430-ról lejöttünk a 410-415 forintos tartományban, de hogyha megnézzük, hogy például a földgáz ára az hol áll, tehát ugyanott, ahol évelején állt, vagy ugyanott, ahol júniusban. És ugye azt, hogyha megnézzük, hogy most mennyivel magasabb csak a júniushoz képest a kamat. És itt most mindenki kérem, hogy üljön le. Tehát ugye akkor az effektív kamatráta olyan 7% körül volt, ugye most pedig ugye a 18%-ot közelíti. Tehát több mint 10% ponttal magasabb kamatokkal találkozunk, ugye, aminek támasztania kellene a forintot, és ugye ehhez közelít különben ugye a forint swap piaci kamattartalom is. Tehát ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha valaki elad határidőre eurót forint ellenébe, akkor ilyen kamatot vághat zsebre. ilyen hozamot vághat zsebre, hogyha nem változik semmi. Ami azért valljuk be, hogy elég, ugye ezt hívjuk carry-nek, ugye ez egy elég magas érték. Tehát, hogy itt egy bődületes változás következett be, és akkor, hogyha megnézzük, hogy akkor hol álltunk az euró-forint kereszt árfolyamban, ami olyan 390 és 400 forint közötti érték volt, ez a júniusi érték, akkor azért mégiscsak egy kicsit meglepődünk, hogy ilyen magas kamattartalom változás ellenére a forint még mindig gyengébb, mint akkor volt. Tehát én értem, hogy a gazdasági kilátások romlottak, de azt is hozzáteszem, hogy nem júniusban kezdtük el mondogatni azt, hogy baj lesz itt az év végén, és ugye, hogy recesszióhoz közeli állapot, vagy recesszió alakulhat ki Európában, és az Egyesült Államokban is, hanem már ugye gyakorlatilag éveleje ez benne volt. Erre csak egy lapáttal tett rá az orosz invázió, tehát ugye az alapfolyamatok kevésbé változtak. Tehát, hogy júniushoz képest azt, hogy mit vártunk mostanra, szerintem nagyjából az következett be. Tehát nincsenek olyan rettenetes nagy meglepetések. Ugye egyetlen egy dolog volt, ami nagyon zavaró volt, ugye ez, hogy a földgáz ára fölment az egekbe, de hogy ez is azt gondolom, és remélem, hogy tényleg így is lesz, hogy ez egy átmeneti állapot volt. Ugye azt kell látnunk, hogy azért Európa fölvette a kesztyűt, és több gázt importáltunk LNG-ből, meg Norvégiából, Algériából az idei évben, mind amennyivel kevesebbet vettünk Oroszországtól. Tehát Oroszországtól például 50 milliárddal vettünk, köbméterrel vettünk kevesebbet, és 55 milliárddal importáltunk többet. Tehát egy elég jelentős részét ki tudtuk váltani az orosz földgáznak. Ugye azt is tudjuk, hogyha takarékosak vagyunk, akkor valószínűleg alacsonyan fog maradni a földgáznak az ára, mert kisebb lesz a kereslet, és jövőre ki tudjuk, tehát hogy a jövő évet is meg tudjuk oldani, akár orosz földgáz nélkül, ami nyilván megint csak abba az irányba mutat, hogy akkor a földgáz ára csökkenni fog, és ez nyilván sokat tud segíteni az európai gazdaságnak, bár hozzáteszem, hogy nem lesz olyan olcsó a földgázára, mint korábban volt, tehát nem lesz ez a 20 dollár alatti földgázár, hanem ennek nagyjából duplája, háromszorosa sára lehet számítani, talán inkább a duplájára hosszú távon, de akkor is ez egy jobban elviselhető állapot lesz, és ugye ezt a magyar gazdaság is fogja tudni.